Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Nagy szeretettel köszöntjük a testvéreket Isten tiszteletünkön, különösképpen azokat, akik már régóta nem tudtak eljönni közénk. Isten hozott bennünket, testvérek! Emlékeztetem a testvéreket arra, hogy majd Isten tiszteletünk végén ne felejtsük a mobiltelefonjainkat visszakapcsolni. Továbbra is maszkban kell együtt lennünk itt Isten házában, a templomban. Szeretettel kérem a testvéreket ennek komolyan vételére, és noha nem az én posztom, de mégis hadd helyezzem a testvérek szívére, látva azt a helyzetet, ami a szomszédos országokban kialakult, hogy oltassuk be magunkat, testvérek, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ne kelljen senkit sem eltemetnem a testvérek közül, és azok közül sem, akik esetleg nem járnak ide a templomba. Egy csekélyke dolog, amit Isten elkészített nekünk, élhetünk vele, ne legyünk okosabbak az orvosoknál, ne legyünk szkeptikusok, mert lázadónak lenni mindig könnyű, de aggódva figyelem azokat, akik nem a vírusban, hanem a kormányaikban látják az ellenséget, és Hollandiától elkezdve szerte Európában fiatalok őrjöngenek, szétvernek mindent, ami ellenségünk pillanatnyilag a vírus, és egy módon tudunk védekezni ellene, ha beoltatjuk magunkat. Legyen forradal már így az ember, és vegye föl az oltást. Testvéreim, ha Isten akarja, élünk és megengedi, akkor kedden este 6 órai kezdettel fogunk újra találkozni Bibliaóra keretében. Azt követően csütörtökön 9:30 órai kezdettel lesz baba-mama kör. Pénteken 10 órakor a Víziorgona utcai nyugdíjas házban fogunk nyilvános istentiszteletet tartani. A konfirmandusokat is várjuk pénteken délután 5 órára, és ige magyarázatot is közé teszünk gyülekezetünk YouTube csatornáján. Jövő vasárnap a megszokott rendünk szerint alakul a délelőtt, az istentisztelet a gyermekistentiszteletekkel. Mivel azonban advent első vasárnapja lesz a jövő vasárnap márt, ezért 15 órai kezdettel advent nyitó családi alkalmat tartunk, amelynek a lényege az, hogy veszünk egy kis lelki táplálékot magunkhoz az alkalom kezdetén, közösen a gyermekeinkkel, a családok, aztán a gyermekeink elvonulnak külön ilyen kis ajándékkészítésre, és mi szülők, akik ehhez nem kellünk, mi külön leülünk, és addig, amíg ők ott kézműveskednek, addig mi beszélgetünk az éppen aktuális tudnivalókról, dolgainkról, arról, hogy hívő emberként hogyan és miképpen élhetjük meg a családi életünket. Nagy szeretettel hívunk és várunk ide minden testvérünket. Emlékeztetem a testvéreket arra, hogy a könyvkereskedésünkben a jövő évre már bibliaolvasó kalauz, Calvin kalendárium és sokféle új könyv kapható, és a jövő vasárnaphoz csatlakozó hírünk az is, hogy lesz egy könyvvásár, már a délelőtti istentisztelet, aztán a délutáni alkalom keretében folytatódik ez, ahol sokféle könyvet lehet majd kedvezményes áron megvásárolni. Szeretettel buzdítjuk a testvéreket, hogy nézgelődjenek, vegyenek magukhoz lelki olvasmányokat ilyen módon is. Gyülekezetünk elnöksége döntött arról, hogy csatlakozunk az idén is a Református Szeretett Szolgálat akciójához, a Szeretett Doboz akcióhoz, amit hosszú évek óta már gyakorlunk is itt a gyülekezetünkben. Ez azt jelenti, hogy itt az adventi időszakban tartós élelmiszereket gyűjtünk azok számára, akik ennek a szükségét látják. és a szeretet szolgálat által fog majd oda kerülni hozzájuk. Tehát azt kérjük a testvérektől, hogy akiket Isten lelke indít arra, hogy segítsünk másokon ilyen módon, azok tartós élelmiszert vásároljanak, hozzák el ide. Lehetőség van arra, hogy hétközben is behozzuk, beadjuk, ha éppen csöngetünk, nem vagyok itthon, nincs itthon senki, akkor tessék itt hagyni az ajtó előtt, az asztalon, ott oldalt, a verandán, be fogjuk hozni, vagy lehetőségünk van arra is, hogy vasárnap hozzuk ezt magunkkal, és itt az Isten tisztelet előtt lesznek testvérek, akik átveszik, és majd becsomagolják. Előre is köszönjük a testvérek adakozását. Református egyházunk zsinata hosszú vajúdás után egy új énekes könyvet bocsájt ki, és ajánl a gyülekezetek használatára. A presbitériumunk még nem döntött arról, hogy ezt használatba veszük-e vagy sem, azonban szeretném a testvérek figyelmét fölhívni arra, hogy ennek az új énekes könyvnek lesz egy bemutatása ma délután 4 órai kezdettel a Kálvin téri templomban. Mivel a vírushelyzet most azért azt nem nagyon támogatja, hogy oda menjünk, találkozzunk, ezért örömmel mondom azt, hogy közvetíteni fogja a televízió ezt az alkalmat. Tehát ma délután 4 órai kezdettel az M5-ös csatornán végig lehet követni. Ezt az énekes könyvet ott bemutatják, felhangzanak belőle énekek. Ajánlom a testvérek figyelmébe, hogy aztán majd egy közös gondolatunk lehessen arról, hogy ezt használjuk-e vagy sem. Nagyon röviden ez az énekeskönyv majdnem minden éneket tartalmaz abból az 512-ből, amit mi éneklünk, de még hozzáadtak néhány száz éneket. Tehát nem szűkítették a kört, hanem bővítették, és csak olyan énekeket vettek ki a régi énekeskönyvünkből, amit használunk mi is itt, amit gyakorlatilag Magyarországon már nem énekelnek általában a gyülekezetekben. Hát vannak ilyen dicséretek. Szeretettel megköszönjük a testvérek támogatásait, imádságait, és buzdítjuk is erre a testvéreket a továbbiakban is. Az Úr segítsen, őrizzen, védjen meg bennünket, legyen mindannyiunk őriző pásztora. Ennek a hétnek a zsoltára a 96. zsoltár, ebből fogunk most énekelni. A 96. zsoltárunknak 4 versét énekeljük most el. Énekeljetek minden népnek új éneket az Úristennek.
Sok istenük, mint merő bálvány, ha megnézzük. De Isten mennyet teremte, nagy hatalmat. jár előtte, minden dolgai felségesek. Nagy dicsőségét látja minden, ő tiszteletes szent helyében. Gyertek tehát minden népek, adjunk hálát az Istennek, mert nagy az ő dicsőségében.
Hitvallásunkból, a heidelbergi KT-ból olvassuk a mai úrnapjának kérdéseit, feleleteit. A 47. úrnapja kérdése és felelete az imádság témakörében, az úri imádságban elmondott tételek magyarázatát adja. A kérdésünk: mi az első kérés ebben az imádságban? Szenteltessék meg a te neved, azaz, először is add, hogy téged igazán megismerjünk, és minden munkádban, amelyekben világol a te minden hatóságod, bölcsességed, jóságod, igazságod, könyörületességed és igazmondásod, téged tiszteljünk, dicsőítsünk és magasztaljunk. Továbbá, hogy egész életünket, gondolatainkat, beszédünket és tetteinket arra irányozzuk, hogy a te nevedet miattunk szidalom ne érje, hanem inkább szálljon arra dicséret és dicsőség. Gyertek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva, hajtsuk meg fejünket és folytassuk imádsággal Isten tiszteletünket. Urunk, segíts meg bennünket, hogy úgy legyen, ahogyan most hallottuk is, hogy megszenteljük a te nevedet azáltal, hogy megismerünk téged egyre jobban. Köszönjük, hogy fölgerjesztetted ezt a vágyat a mi szívünkbe, és arra is kérünk téged, hogy tápláld ezt tovább ennek az Isten tiszteletnek a keretében, miközben igét hallgatására készülünk. Légy segítségül nekünk, hogy megismerhessünk téged olyannak, amilyennek te kijelentetted magadat. És könyörüljél is meg rajtunk, hogy amikor megismerünk téged, akkor egyúttal az a készség is megszülessen a mi szívünkbe, hogy hozzád méltóan akarunk élni. Urunk, olyan sok mindent tudunk már te rólad, és bűnbánattal valljuk meg azt, hogy mégsem vagyunk mindezeknek követői, megcselekvői, megtartói. Kérjük, légy hozzánk irgalmas, mennyei atyánk, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Könyörüljél meg rajtunk, legyél türelemmel hozzánk, és szeretgessél bennünket egyre jobban magadhoz, ahogyan eddig is tetted. De könyörüljél meg rajtunk, hogy a te szeretetedre mi magunk is szeretettel és elkötelezéssel legyünk hajlandóak és készek válaszolni. Urunk, roncs le az ördög minden munkáját, amellyel elvonna bennünket tőled, amellyel elvonná figyelmünket te rólad, amellyel elcsábítana te tőled bennünket. És erősítsél meg a mi üdvösséges és igaz hitünkben, hogy lehessünk a te világosságodnak hordozói, meggyújtott mécsesek, lehessünk a hegyen épített várossá, amely látható és amelyben gyönyörködhet mindaz, aki látja. Így formáld és alakítsd a mi közösségünket, gyülekezetünket, benne személyes életünket, hitünket, veled és hozzád fűződő kapcsolatunkat. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Kedves testvérek, Jakab apostol levelét olvassuk az elkövetkezendő napokban bibliaolvasó kalauzunk útmutatása szerint. E levélnek első fejezetéből olvasom most is Isten hozzánk szóló üzenetét, úgy, ahogy írva van az Jakab levelének első fejezetében, az első 8 versben. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, üdvözletét küldi a szórványban élő 12 törzsnek. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól a kétlelkű és minden útján álhatatlan ember. Kedves testvérek, a levélnek és itt a ma olvasott ige szakasznak a bevezetéseképpen csak annyit szeretnék most kiemelni az első fejezet első versének meghatározását figyelembe véve, hogy Jakab ezt a levelet nagy valószínűséggel a Jeruzsálemből szétszóródott zsidó keresztjéneknek írta. Ugye így köszön be Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, üdvözletét küldi a szórványban élő 12 törzsnek. A 12-es a zsidó törzsekre utal, a szórványban, azaz szétszórtságban élés, az arra utal, hogy ezek az emberek nagy valószínűséggel már nincsenek ott, az ős hazában, vagy a szeretett városban, Jeruzsálemben, és hogy keresztjének, azt mindennél világosabban tudhatjuk, hiszen majd olvasni fogjuk a második fejezet első versében, amint Jakab azt mondja nekik, hogy Jézus Krisztus a miénk, a tiétek és az enyém. Ez a közös bennünk, hogy ti ugyanazt az Úr Jézus Krisztust hiszitek, akit én is hiszek, és aztán használ olyan szavakat később, az 5. fejezet 7. 8. versében többször is, amelyet így fordítunk, hogy Úr, de ez az eredeti szó a Kyriosz, amit az Úr Jézus Krisztusra használtak a keresztjének. Őt nevezték Kyriosznak, Úrnak. Ha ezt elfogadjuk, hogy ez ennek a levélnek az alapállása, és nem feledjük el, akkor a levél későbbi részleteinek a megértésében is sokat fog ez segíteni bennünket. Hiszen ha nem is ismeri mindenki Jakab levelét, annyit bizonnyal tudunk erről a levélről, hogy vannak benne furcsának tűnő tételek, különösen is a cselekedeteknek és a hitnek a viszonyáról. Majd fogunk ezzel foglalkozni, ha odaérünk, de ahhoz, hogy ott megértsük, nem szabad elfelejtenünk azt, hogy milyen környezetben, kitől és kiknek szól ez a levél. Miért beszélünk kiemelten a címzettekről? ezekről a szétszórtságban élő zsidó keresztjén emberekről. Miért fontos ennyire az, hogy ők ennek a levélnek akkor ott a jelenben a címzettjei? Testvérek, az első században zsidónak lenni nem volt nagy dicsőség. Nem csak Palesztinában nem volt nagy dicsőség a római birodalmon belül zsidónak lenni, hanem a római birodalom más területein sem. Ha valaki még zsidó létére, zsidó származásával együtt keresztjén is volt, az csak rontott a helyzetén, rontott a megítélésén. A zsidó keresztjének borítékolt sorsa a szenvedés volt. Hiszen, ha elolvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv tájékoztatását, leírását, akkor tudjuk, hogy a keresztjén élet zsidókat először Jeruzsálembe kezdték üldözni, aztán szerte, Palesztina szerte, maguk a zsidók, az ószövetségi hitben megmaradó zsidók, és aztán, amikor ezek az emberek elhagyták Palesztina területét, a római birodalom más területein is később fölerősödött a keresztjén üldözés. Később már nem csak a zsidó keresztjének sorsa volt a szenvedés, hanem a pogányokból keresztjénekké letteké is. Csak hát az evangélium kizendülésének első idejében, az egyház életének eme szakaszában a kereszténység elsőrenden a zsidóságból került ki. Tehát a szórvány életnek a konkrét oka az volt, hogy őket elkezdték Jeruzsálemben és Palesztinában üldözni. Jakab levelének tehát nem egy gyülekezet a megszólítottja. Nem olyan ez a levél, mint Pál apostolnak mondjuk a Korintusba írt levele, ahol egy gyülekezetnek írja az apostol a levelet, és az ott lévő problémákra reflektál. Nem is olyan ez a levél, mint amelyet Pál például a Galácia belieknek ír, ami egy nagyobb tájegység volt ott Kis-Ázsiában, hanem ennek a levélnek a megszólítottja ott a jelenben elsősorban az a zsidó keresztény közösség, bárhol is legyen a világon, akik Jézus Krisztusért üldöztetést szenvedtek, a mában pedig megszólítottja minden olyan keresztjén, aki Jézus Krisztus nevéért ma itt a jelenben, akár zsidó származású, akár nem zsidó származású, kénytelen üldöztetést szenvedni. Sajátos élethelyzet és életérzés az tehát, ami az egykori olvasókat, az egykori címzetteket jellemezte. És ez a levél, mivel ez a helyzet a világban gyakorlatilag Jézus Krisztus óta folyamatosan fennáll, soha nem veszti el az aktualitását. Tehát keresztjének mindig vannak a világba, és ezért mindig van keresztjén üldözés, hátratétel is a világban. Amikor tehát a köszöntés után a második versben kísértésről, vagy helyesebb fordításban próbáról, megpróbáltatásról olvasunk, akkor nem általános kísértésekre kell gondolnunk, hanem a címzettek életének, élethelyzetének a kontextusát figyelembe véve, konkrétan arra a kísértésre utal Jakab, arra a próbára utal Jakab, miszerint az olvasók az üldözés elkerülése érdekében húzódjanak vissza, hitüket tegyék magánügyé, és a nyilvános szolgálatukkal hagyjanak föl. Ha ugyanis ezt megteszik, akkor és azóta is a keresztjének minden korban, akkor a kereszténység szépen beolvad a környezetébe, nagyobb feltűnés nélkül, amivel már rögtön el is kerülhető az üldözés, a kivetettség, a megvetettség miatti szenvedés. Ugyanúgy, ahogy mi, ezek az első keresztények is ebbe a kísértésbe estek. Mi ezzel a baj? Miért baj, ha mi nem keressük magunknak a bajt? Tegyük fel ezt a kérdést. A Bibliában keresjük erre a választ, mert hogy a Szentlélek most éppen arra tanítja a közösséget ott Jakab idejében, hogy ne engedjenek ennek a kísértésnek. Miért ne engedjünk ennek a kísértésnek? Azért, mert ha engedünk a kísértésnek, magyarán visszahúzódunk, elhallgatunk, elcsendesedünk, magánügyé tesszük a mi hitünket, akkor elhal az evangélium, az igazság nyílt meghirdetése és megélése is. Pedig, ha valakiknek, akkor nekünk, keresztényeknek, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól nyílt és egyértelmű parancsunk van arra, hogy minden időben, minden helyen szóljuk az evangéliumot, és tegyük érthetővé, hallhatóvá az igazságot. Az egyetlen igazságot. Mindenki mondja a maga igazságát. Mindig így volt ebben a világban. A magunk igazsága az sokszor nem igaz, csak nekünk. Az én szempontjaim szerint az. A Biblia azt mondja, hogy egyetlen egy igazság van. Ez egy nagyon objektív dolog. És ez az igazság nem más, mint amit Isten az Úr Jézus Krisztus által nyilvánvalóvá tett előttünk. És hogy mi nem maradjunk tévedésbe sohasem, egy generáció sem, ezért Jézus Krisztus azt tanítja az övéinek, hogy minden időben hirdessék meg ezt az igazságot. Az Úr Jézus Krisztustól tanult az Isten által számunkra kijelentett igazságot, az evangéliumot el kell mondani. Ezért baj, hogyha a kereszténység az üldözés, a hátratétel elkerüléséért hátralép a sötét szürkeségbe, és azt mondja, azt gondolja, nem konfrontálódunk a világgal. Mert amikor meghirdetjük az igazságunkat, ami az Isten igazsága, azzal szembesülünk, testvérek, amivel minden ember szembesülni fogott, szokott. Nem ezért vannak közöttünk neheztelések egymásra, házasságban, családban, mert mondja az egyik is az igazságát, meg a másik is mondja az igazságát, és ezek összeütköznek egymással. Amikor az Isten igazságát mondjuk, testvérek, mert az lett a mi igazságunká, amit mi igaznak vallunk, akkor nem szabad arra gondolnunk, hogy ez nem fog megütközést kiváltani. Akkor nagyon naívak vagyunk, ha úgy gondoljuk, hogy az emberek ezt örömmel fogják fogadni. Miért? Azért fog megütközést kiváltani, mert az Úr Jézus Krisztus igazsága, az Isten igazsága nem ugyanaz, amit általában az emberek vallanak. És ami egymással a magunk igaza véget össze tudunk különbözni, össze tudjuk rúgni a port, akkor még inkább összerúgjuk Isten igazságával a port, testvérek. Naívság azt gondolni, hogy az Isten igazságát úgy lehet meghirdetni valaha is ebben a világban, hogy ez nem fog megütközéseket kiváltani. Mit tegyenek tehát az olvasók, a címzettek? Mit tegyünk mi? Lehet az életük ott Jakab idejében folyamatos menekülés a szenvedés elől? Lehet akár a fizikai életüket meghatározó elvé az, hogy oda költöznek, ahol őket a hitük miatt nem bántják, ahol befogadják őket? Vagy feladhatják a missziónak, a nyilvános istentiszteletnek gyakorlását annak érdekében, hogy ők maguk békességben élhessenek? Jakab levelének ebben a most olvasott bevezető részében erre a problémára ad eligazítást a Szentlélek által. Nézzük, hogy mire tanítja az olvasóit. Mire tanít bennünket, akiket ugyanúgy megkísért ez, hogy megélem én a hitemet a magán életemben, hátul a kis szobámba, nem zavarom bele még a férjemet se, gyerekemet se, azt a többieket meg aztán végképp nem zavarom, mert úgyis csak ellenségeskedésnek a formája, vagy a forrása az, hogyha én az Isten igazságát hiszem, vallom meg élem. Nézzük, mire tanít bennünket Jakab. Érdekes és egyben első olvasatra érthetetlen módon arra hívja fel olvasói figyelmét, hogy örömnek tartsák az ő megpróbáltatásukat, amely a szenvedések felvállalása helyett a hitük feladására édesgeti őket. Amikor ezt halljuk, testvérek, akkor azonban fölmerül bennünk a kérdés, hogy mi öröme lehet az embernek abban, hogyha a hite miatt meggyalázzák, meg hátratételben részesítik. Ha a meggyőződése miatt bántalmazzák, és az életét ellehetetlenítik egy keresztjénnek, mi öröme lehet abban? A keresztjéneknek esetleg olyan lelki mazohistákká kell lenniük, akik élvezik azt, hogyha őket bántják, ha őket hátratételben részesítik. Olvassuk tovább Jakab érvelését, és megértjük belőle azt, testvérek, hogy az ő érvelésének a lényege nem az, nem azért mondja, hogy örüljenek az ő olvasói ennek a próbának, ami alá esnek. Szóval Jakab érvelésének a lényege nem az, hogy a valóban rosszat, az üldöztetést jónak akarná feltüntetni. Hanem az az ő érvelésének a lényege, hogy a várható következmény szemszögéből tekint a hithűség miatti szenvedésre. Ugye, hogy olvastuk ezt itt föl, testvérek, tessék, akkor akinek van Bibliája, kövessük figyelemmel. Azt mondja, teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez, az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Arra hívja fel olvasói figyelmét Jakab apostol, hogy a Jézus miatti szenvedésekben való megállás mit fog eredményezni végül az életükbe? Hova vezet az ő hűségük miatti üldöztetés? Na, hova vezet? Mit eredményez az, hogyha ők nem elmenekülnek, visszahúzódnak, hanem megállnak és hűségesen végzik az Úr Jézus Krisztustól kapott küldetést? Azt mondja az apostol, hogy álhatatosságot fog eredményezni elsőrenden, türelmet, tűrést, kitartást, ezt jelenti ez a görög szó, ami itt áll, ami, ez a türelem, ahogy viselik az üldöztetést, teljessé fogja tenni a cselekedeteiket. A teljessé tétel az azt jelenti, a görög szó a teleios, úgy is fordítható, hogy tökéletessé, érett korúvá, felnőtt korúvá fogja őket formálni. Tulajdonképpen, amit itt leír nekünk Jakab apostol, a végeredmény, a tökéletessé, a felnőtt korúvá formálódott hívő ember, a hívő jellem, az nem más, testvérek, mint az Úr Jézus Krisztusnak a képe. Ez az Úr Jézus Krisztus, aki megmutatja nekünk, hogy az engedelmességben meg lehet állni, és ez hova vezet? Oda vezet, testvérek, hogy Isten megdicsőül. Isten megdicsőül. Isten ezért teremtette az embert, hogy az ő dicsősége fölragyogjon a teremtett világ előtt. Méghozzá azáltal, hogy az Isten képű ember hűséges ő hozzá. Az ember hűtlenné lett, de megjelent az Úr Jézus Krisztus, akiről azt mondja a Szentírás, hogy hűséges volt mind halálig, a keresztfának a haláláig. Az Úr Jézus Krisztuson ott ragyogott az Isten dicsősége. Nem csak az életében, a megjelenésében, a szavaiban, a viselkedésében ragyogott az Isten dicsősége, testvérek, az Úr Jézus Krisztuson, hanem még a halálában is. Ezért támad föl. És az Isten dicsősége mindennél jobban ragyog rajta most, ugyanis mit mondunk a Szentírás kijelentése alapján? Azt, hogy ott ül az Atyának a jobbján. Nos, testvérek, nyilvánvaló, hogy Jakab itt nem egy perfekcionalista életvitelre célozgat és tanítja a keresztényeket, amely majd a szenvedés által lesz az övéké. Ugye perfekcionista, hibátlan. Nem azt mondja Jakab, hogy úgy lesztek hibátlan, minél többet szenvedtek, hanem azokra a cselekedetekre célozott Jakab, amelyekkel a megváltottak, az ő urukat, az Úr Jézus Krisztust szolgálják, hálájuk kifejezése és az igazság felismerése következtében. Tehát értsük meg, amit Jakab itt elmond. Azt mondja, hogy érettkorú cselekedetekre, az Úr Jézus Krisztushoz való méltóságra, hasonlóságra nem juthattok el álhatatosság nélkül, amit a próbák szülnek és érlelnek meg bennetek. Így néz ki ez a képlet. Mivel az Úr Jézus Krisztus elvárja az övéitől a nagykorúságot, elvárta a tanítványaitól is, emlékezzünk meg, hogy néhányszor kifakadt az Úr Jézus a tanítványok viselkedése meg a szavai fölött. Miért tette ezt? Azért, mert fájt neki, hogy a tanítványok nem növekednek, nem haladnak előre. Meddig kell még hordoznom benneteket? Mikor értitek már meg? Mikor veszitek komolyan? Mikor adjátok már végre szíveteket, lelketeket teljességgel nekem? Kérdezi Jézus néhányszor az ő tanítványi körétől. Szóval Jézus elvárja a nagykorúságot, senki sem lehet ilyenné az ő nyomdokain, aki el akarja kerülni a szenvedést, a Jézus miatti hátratételt, mert ha itt visszalépünk, ezt az akadályt nem tudjuk leküzdeni, akkor nem juthatunk el az igaz cselekedetekre, a Jézus képűségre. Az elmúlt hetekben volt egy ilyen sportvetélkedő, a televízió közvetítette ezt, a Ninja Warrior, talán voltak, akik nézegettek belőle részleteket, különböző akadálypályákat kellett a jelentkezőknek leküzdeniük ahhoz, hogy végül a nyereményt elérhessék, és megszerezhessék ennek a versenynek a fődíját. Ezek olyan akadályok voltak, amelyek persze televízió elől nézve nagyon egyszerűnek tűnnek, de aztán akik ott voltak, azok elmondták, hogy hát mi is néztük többször ezt televízió elől, de ez itt a valóságban egyáltalán nem olyan. Ez egy kicsit nehezebb, mint amilyen a kanapéról tűnt első látásra. A lényeg, hogy egyik akadályt a másik után le kellett győzni ahhoz, hogy tovább jussanak, hogy célba érkezzenek. Testvérek, ahhoz, hogy mi célba érkezzünk, hogy a Jézus Krisztus arca megjelenjen rajtunk, hogy mi elérünk a nagykorúságra, amire ő indít, amit ő elvár tőlünk, ahhoz végig kell mennünk bizonyos dolgokon. És ezek között az egyik nagyon fontos lépcső, hogy föl kell vállalnunk azt, hogy mi az övéi vagyunk. Akkor is, hogyha ez hátratétellel, meg szenvedéssel jár. Mert ha ezt nem vállalom föl, az azt jelenti, hogy elbuktam a versenyt. Elbuktam a versenyt. Szeretnénk mi tökéletesek lenni. Szeretnénk mi, hogyha az Úr Jézus Krisztus arca valóban megjelenne rajtunk, de úgy akarjuk ezt csinálni, hogy nem megyünk sorba az akadályokon, hanem mindjárt oda mennénk a dobogóra, ahol a jutalmat osztják, kikerülve az akadálypályákat, és bejelentkeznénk az Úr Jézus Krisztusnál a főnyereményre. Nem lehet, testvérek. Nem lehet. Van az ő országának, a róla való bizonyságtételnek, az arcára való formálódásnak van egy meghatározott menete. És ebből nem lehet kilépni. Nem lehet kihagyni belőle dolgokat. Bizony, minden akadállyal meg kell küzdenünk. Jakab tehát azt jelzi, hogy a szenvedéssel járó próba, kísértés szükségszerű eleme a hívő életnek, amelyben ha leszereplünk, amelyben nem állunk meg, akkor nem növekedhetünk tovább. Nem növekedhetünk tovább a Jézushoz való hasonlóságunkban, a képére való formálódásunkban. Furcsa törvénye ez a lelki életnek. Talán nem csak én éreztem így, miközben olvastam és olvasom ezt a szakaszt. Eszembe jutott rögtön egy mondás, ami pontosan ugyanilyen furcsa egyébként. A világban van egy ilyen mondás, hogy teher alatt nő a pálma. Ezt mi szoktuk mondani, de gyakorlatilag azért túlzottan nem szeretjük ezt a dolgot, hogyha mondjuk éppen rajtunk érvényesül ez. Mi magunkat nem szoktuk így bátorítani a terhek alatt, hogy nem baj, ettől leszünk mi jobbak, ettől leszünk tökéletesebbek. Mert nem értjük ezt a logikát, hogy hogy is van ez, és főleg Isten világában, amire azt mondjuk a szeretet világa, hogyan érvényesül ez a dolog, és miért van ez így? Testvérek, nem véletlen folytatja Jakab apostol ezt az ő érvelését azzal, hogy aki nem érti a hitnek ezt a logikáját, ezeket a feltétlen szükséges állomásokat, amelyek által eljutunk a Krisztus képűségre, az mit csináljon? Azt mondja az 5. verstől Jakab, hogy kérjen Istentől bölcsességet. Kérjen Istentől bölcsességet. Amíg nem értjük Isten akaratából és kegyelméből a hit logikáját, addig mindig csak így beszélünk, hogy vajon mi haszna Jézus ügyének abból, hogyha az ő követőit, az ő híveit mártírokká teszi ebben a világban. Ebből nem az következik, hogy akkor előbb-utóbb kihal a kereszténység? Ha nekünk mindig föl kell vállalni a konfrontációt, a hátratételt, akkor ebből nem az következik, hogy egyre kevesebb lesz a keresztjén, és végül az a pár hűséges is majd kihal. A logikánk ezt diktálná, testvérek. De hadd idézem ide Tertullianusnak, egy korai egyház atyának az írását, aki az őket üldözőknek ezt írja: ha meggyilkoltok, megkínoztok, elítéltek bennünket, igazságtalanságotok tanúsítja, hogy ártatlanok vagyunk. Minél több embert kaszaboltok le közülünk, annál többen csatlakoznak hozzánk. A keresztjének vére magvetés. Ezt az utolsó mondatot azt hiszem mindannyian hallottuk már, nem biztos, hogy tudjuk, hogy ez Tertullianustól, a keresztjén egyházatyától származik. Azt mondja az őket üldözőknek, hogy van itt egy furcsa dolog. Minél jobban kaszaboltok, üldöztök, annál többen csatlakoznak hozzánk. Mert a vérünk, amit kihullatunk ezen a földön, magvetéssé válik. És egyre többen lesznek keresztjénekké. Kedves testvéreim, nem értjük, hogy ez hogy működik. Félreértés ne essék, én se értem, hogy hogy működik. Hogy van az, hogy egyeljük a keresztjéneket, azt mégis szaporodnak. Hogy rájuk törünk, és egyre erősebbek. Nem értjük ezt a törvényt. Azt mondja Jakab, hogy kérjetek bölcsességet az Úrtól. Főleg nem értjük, ha még ebben nem éltünk benne. Mert aki ezt már megtapasztalta, hogy engem bántottak Krisztusért, de ezáltal én hitben megerősödtem, annak már megvan a bölcsessége. Az tudja, hogy ebből én végül mindig jól jövök ki. Aki még kívülről szemléli ezt, ott áll az akadály előtt, az kételkedve gondol erre. Biztos, hogyha én hátratételt szenvedek Jézusért, az az én javamra lesz, az az Isten ügyének javára lesz, az biztos, hogy azt fogja eredményezni, hogy én rajtam fölragyog a Krisztus arca, hogy én érettkorúvá válok ezáltal. Mit szoktunk látni? Azt szoktuk látni, hogy az nem lesz jó nekem egzisztenciálisan. Ha nem lesz jó nekem egzisztenciálisan, hogy én Krisztust fölvállalom, az nem jó a családomnak se. Ha nem jó a családomnak, akkor az gyakorlatilag senkinek nem jó. Az ember tehát kísértésbe esik egészen addig, amíg nem kéri el Istentől azt a bölcsességet és belátást, amiről azt mondja Jakab, hogy Isten mindenkinek készséggel megadja. De csak azoknak, akik Istentől ezt a belátást, ezt a bölcsességet teljes szívvel kérik. Nem hitetlenkedve, nem tapogatózva, hanem teljes hittel kérik. Ez a bölcsesség tehát, mivel Istentől érkezik meg a mi szívünkbe, testvérek, ez egy lelki ajándék. Ez nem egyfajta jellemnek a kérdése. Tudjuk, hogy vannak bátor emberek, akik így születnek, már gyerekkorukban fönn vannak a szekrény tetején, meg vannak, akik bátortalanok. És hajlamosak vagyunk mi ennek alapján azt gondolni, hogy hát a hitben is azok a bátrak, akik egyébként a világban, a dolgokban ilyen bátorságot mutatnak. Nem, testvérek, azt mondja, kérjétek Istentől a bölcsességet, a belátást, mert ez egy lelki ajándék, ami által eljuttok ennek a fölismerésére, beismerésére. Aki, testvérek, a saját tartásában bízva akar Jézus Krisztus mellett kiállni, azt tudják, hogy hol végzi? Péter sírva végezte az utcán. Bement ő a főpap udvarába, szóval elég keménykötésű gyerek vagyok én, haláztam egész életembe, majd megoldom erőből. Testvérek, aki saját tartásában bízik, az előbb-utóbb felmorzsolódik. Azt a környezet megeszi, szétcincálja. A lélekben kell megtörténnie annak, ami valóban készé tud bennünket tenni a hűségre. És mit mond Jakab? Ezért imádkozni kell. Ezért könyörögni kell az Istenhez. És az Isten az ő kegyelméből készségesen megadja ezt az ő híveinek. Akiket tehát az Úr a saját kérésükre megajándékoz ezzel a belátással, testvérek, azok alávetik magukat a szenvedésnek, és nem menekülnek el azok elől. Ezek a hívők ugyanis megkapják azt a látást, hadd mondjam így, azt az életszemléletet, amely nem a pillanatnyit látja mindenek fölött valónak, hanem a mindenek fölött valót látja minden pillanatban. Kicsit bonyolult ez, de ha szívünkbe veszük, megértjük. Azt a látást kaptuk Istentől, testvérek, hogy ne a pillanatnyit lássuk mindenek fölött valónak. Ne a mát. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez a legfontosabb az életben. Hogy ma nekem egzisztenciálisan hogy megy a dolgom. Nem ezt látjuk mindenek fölött valónak, hanem a mindenek fölött valót, ami Urunkat, az Úr Jézus Krisztust látjuk minden pillanatban. És mivel őt látjuk, ezért a szenvedésekhez, a hátratételekhez egészen máshogy viszonyulunk. Megértjük azt, hogy ez nem kellemes dolog, de formálódik a mi életünk, és a mi cselekedeteink tökéletesednek a szenvedések által. Testvérek, ahogy mondtam, ez a levél nekünk is szól. És valljuk meg őszintén, hogy a 21. század keresztjénei nem szeretik a szenvedést. A legnagyobb ellenfelünk élet, ami elől, ha föltűnik, egyből menekülünk. És mivel a társadalmi közeg, a demokrácia, a többség uralmát jelenti, ebbe élünk mi is. Ha jót akarunk, akkor a többséghez kell tartoznunk. Oda kell húzzunk. Általában ezért sajnos a keresztjének is a legkisebb ellenállás irányába mozdulnak minden időben. Nem más ez, mint az egyháznak a szekularizációja, vagy, szép magyar szó ez is, elvilágiasodása. Amikor a hívek nem vállalják a szenvedést, hanem elkezdenek hátra mozdulni, beleolvadni, belesimulni a világba, az igazságot már nem hirdetik olyan élesen, konfrontatív módon, úgy mondjuk az egyház történelemben újra meg újra ismétlődik, hogy az egyház szekularizálódik, elvilágiasodik, eltűnik a világ forgatagában. A korszellem hatása miatt, ahogy látom, ma is sok keresztjén ebben a gondolkozásban éli meg a napjait. Kimondott vagy kimondatlan jelszavai lettek a kereszténységünknek ezek, ne konfrontálódjunk senkivel Jézus Krisztus miatt. A hit az úgyis magánügy, ő azt hiszi, én ezt hiszem, oszt jó éjszakát, ne bántsuk egymást. Ilyen jelszavak alatt éli meg a mai európai kereszténység a maga hitéletét, pontosabban ilyen jelszavakkal menekül el, az elől, hogy az Úr Jézus Krisztus igazságát, az Isten igazságát, az egyetlen igazságot meghirdessük, nyilvánvalóvá tegyük és megéljük. Az imádkozó hívők többsége azért könyörög, testvérek, hogy ne alakuljon ki olyan helyzet a világban, meg ne alakuljon ki olyan helyzet itt a mi országunkban, a munkahelyeinken, amelyekben Jézus Krisztus mellett nyíltan színt kell vallani, és viselni kell esetleg ennek a színvallásnak a következményeit. Sokszor ezért imádkozunk a környezetünkért, hogy jaj, csak ne alakuljon ki ilyen helyzet. Jakab levelét olvasva, bevezető gondolatokat, emlékeztetem a testvéreket arra, hogy nincs olyan világkorszak és nincs olyan világrend sem, amelyben a Jézus Krisztus követése ne jelentene konfrontációt. Kössünk barátságot ezzel a gondolattal, mert az igazság, az egyetlen igazság, a valóság, amit hiszünk, amit hirdetünk, az minden korban szembeáll azzal, amit az ember a maga igazságának képzel, hisz meg, alkot. A hívők útja nem lehet elmenekülés, vagy megalkuvó hátrahúzódás. A mi útunk nem lehet hallgatás, mert ha ezt tesszük, akkor nem lehetünk Isten gyermekeiként, eszközeiként, Jézus arcúakká, azaz az ő dicsőségének hordozóivá, és akkor nem lehetünk az ő mennyei javainak várományosaivá se, testvérek. A hívőknek tehát nem konfrontációmentes korszakokért kell könyörögniük, vagy újabban azt látjuk, hogy a keresztények elkezdtek ezért munkálkodni. Szóval a keresztényeknek nem ez a dolguk, hanem miért kell imádkoznunk? Bölcsességért, belátásért kell könyörögnünk Istenhez, hogy Isten a szívünkben tegyen bennünket készségesekké, bátrakká és erősekké, hogy minden időben őt tartsuk a legfontosabbnak az életünkben. Hogy őról ne mondjunk le. Hogy arról, amit benne megismertünk, testvérek, annak ne legyünk sohasem a megtagadóivá, soha ne legyünk az elhallgatóivá. Miközben erre tanít bennünket Jakab, a mai igemagyarázatot a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének második versében megírtakkal fejezem be, amely szól egykor a levél olvasóinak, most pedig nekünk. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának jobbjára ült. Segítsen az Úr mindannyiunkat abban, hogy az Isten iskolájában haladjunk a nagykorúság felé, leküzdve azokat az akadályokat, amelyekkel szembe találjuk magunkat. Amen. Gyertek, testvérek, helyünkről fennállva, mielőtt elcsendesednénk imádkozni, énekeljük el a 471. dicséretünknek az első, valamint a negyedik versét. A 471. dicséretünknek az első és a negyedik, az az utolsó versét énekeljük fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt.
Mert Jézus eljön, ő a fővezér. Zengje ajkunk hozzád esdünk, győzedelemért. Harci zajban, küzdelemben, oldalunkon áll. Benne higgyünk, ő segít meg, lévünk arcénál. Jézus eljön, ő a fővezér. Zengje ajkom, hozzád esdünk, győzedelemért.
Helyünket elfoglalva imádkozzunk. Urunk, azért könyörgünk, amire Jakab által a lélek indít bennünket, adj nekünk bölcsességet és belátást, hogy megértsük és elfogadjuk, hogy hogyan és miképpen, milyen úton, milyen cselekedetek által válhatunk a te dicsőséges arcodnak, az Úr Jézus Krisztusnak hűséges követőivé, hordozóivá ebben a világban. Urunk, ez a világ a te dicsőséget híján szenved, és az, amire elsősorban szüksége van, hogy fölismerje és elismerje a te igazságodat. Urunk, ránk bíztad azt, hogy ezt az igazságot hirdessük és éljük. Kérünk, ruház föl bennünket azzal a belátással, azzal a bölcsességgel, amely által megerősödik a mi szívünk, és minden hátratételt vállalva megéljük azt, hogy hozzád tartozunk. Hűséggel megállunk te melletted. Urunk, ha nem tettek volna így eleink, akkor mi sem lehetnénk itt, és nem szólhatna a te igéd ebben a templomban sem. És ha mi nem tesszük ezt, akkor valóban eltűnik az egyház, a te néped ebben a világban, és semmivé válik a te ügyed. Kérünk téged, hogy aki meghívtál bennünket a te szolgálatodba és a követésedbe, könyörüljél meg rajtunk, és erősíts meg bennünket, hogy végig tudjuk járni a hitnek logikája mentén a hitnek iskoláját, és lehessünk és maradhassunk a te hűséges arcodnak, a te drága dicsőségednek hordozói és képviselői ebben a világban. Erre segítsél bennünket az elkövetkezendő napokban is, amikor majd kísértésekbe esünk, hogy hallgassunk, hogy hátrébb lépjünk, hogy eltűnjünk a szürkeségben. Segíts meg bennünket, hogy amit megismertünk, te belőled a te igazságodból, annak hadd legyünk bátor hordozói, bölcs képviselői. Így könyörüljél meg rajtunk, formáld a mi életünket otthonainkban, családunk körében, de áld meg így a mi életünket munkatársaink, barátaink körében, és segíts, hogy erősíteni tudjuk ebben a hűséges megállásban egymást is. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki saját személyes imádságát mondhatja el az Úr színe előtt. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival könyörögjünk közösen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Helyünket elfoglalva Isten tiszteletünk záró énekét énekeljük, a 397. dicséretünket. A 397. dicséretünknek három versét: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed.
Pastor csoda szerelem.